kezdjük el.
Most először is szeretnénk megemlékezni Pálhegyi Feri bácsiról, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ő a bibliai házasság gondozó szolgálatnak az alapítója, és most március 28-án mennyei hazába költözött, meghalt. Novemberben találkoztunk vele utoljára, itt a Balatonfüreden volt egy munkatársi értekezlet, és akkor hát a nagy betegségéről régóta tudtunk ki, egyfajta leukémiában szenvedett, és tényleg sokat szenvedett, mert egy ilyen herpeszes, nagyon súlyos fertőzésbe hosszasan hát kilódott, de hál' Istennek addigra annyira rendbe jött, hogy ott részt tudott venni, és ráadásul teljes aktivitással is dedikálta a könyveit, újabb könyvet írt, összefoglalta az eddigi tennivalóit. Tényleg egy fantasztikus ember volt, aki igazán nagy hatást gyakorolt ránk. Tehát nagyon örülünk, hogy megismerhettük, és valóban az életünkben egy nagy változást okozott az ő vele való kapcsolat, részben ugye a házassággondozó szolgálat által, de azért az a tiszta emberség, ami sugárzott be, és az őszinte hit. Annyira érdekes, hogy valóban, hogyha ritka olyan igazán, hogy mondjam, lelki emberekkel való találkozás. De hogyha valaki találkozik egy ilyen lelki emberrel, mint Feri bácsi is volt, az tényleg hatással van az életére, és egyfajta pozitív energiával tölti fel, és példát nyújt. Azért írtam ezt a Dosztojevszki idézetet a végére, hogy az igaz ember eltávozik, de fénye megmarad. Valóban így van, tehát a hatása, a fényköre az továbbra is megmarad.
És annyira csendes, szerény ember volt, hogy...
De nagyon jó humorú. Igen, nagyon jó humorú.
Példamutató, szóval
pedig ő is hát sok tekintetben megpróbálta a sorsát, tehát neki se volt egyszerű az élete, vagy könnyű, de ő ezt csodálatosan fel tudta pozitív irányba dolgozni. Akkor elkezdenénk a harag kezelését. Ez tulajdonképpen egy olyan téma, amit nagyon fontosnak érzünk. Ott ezen a munkatársi találkozón is volt egy hasonló előadás, hát mi nagyon sok ötletet természetesen ebből merítettünk. A helyzet az, hogy lelki gondozók és pszichiáterek tapasztalata szerint kb. 50%-a hozzájuk forduló embereknek küszködik a haragjának a kezelésével. Ez egy nagyon komoly probléma. Épp hogy végig gondoltam, hogy kezdve mondjuk hát a Bibliától a népmesékig, vagy a világirodalomig, meg hát a mindennapi hétköznapok történetét be kell kapcsolni a televíziót, akármilyen politikai vagy egyéb műsorba, mindig előjön ez a téma. Tehát a harag egy nagyon gyakori, elterjedt általános indulat, és hát mi a házassággal kapcsolatban foglalkozunk elsősorban a haraggal. Az a helyzet, hogy a házasságban nagyon hát ártalmas és kártékony dolog tud lenni a harag. A harag kezeléséről van szó, hogy mekkora terhet jelenthet ez a házasságokban is. És éppen ezért nagyon sok házasságnak a minőségét, a kapcsolatnak a mélységét teszi tönkre, vagy veti vissza, vagy akár még ennél súlyosabb dolgokat is hát csinálhat a kezeletlen harag. Mert erre kell, hogy most nem arra megyünk ki, hogy a harag az önmagában rossz, mert azt majd látni fogjuk, hogy nem erről van szó, hanem az a rossz, hogyha a haragot nem tudjuk megfelelően kezelni. Szóval nincs is igaz nagy szerelem egy kis harag nélkül, ezt én hiszem, ez egy műdalban van. Gyerekkoromban annak idején volt ilyen szívküldi szívnek, sokszor elhangzott ez a bölcsesség. Ugye ez azt jelenti, hogy hát ugye a házasságban, sőt még a házas szerelmesek között is előfordul. Persze az van, hogy nem baj, ha haragszik, majd megbékül, ez is benne van, hát persze a megbékülés az a lényeg. És akkor itt van egy népi mondás, az estéli haragot tedd el reggelre. Ez nekem gyerekkoromban egy nagyon érdekes, egy népmeséből megmaradt valami, mégpedig az volt a népmesének a lényege, hogy volt valami ember, aki ugye elment otthonról, aztán haza akart menni, több év után mendegél, találkozott mindenféle emberekkel, akikkel jót tett, és azok egy-egy tanácsot adtak neki, és az egyik ilyen tanácsa, a harmadik tanács ez volt, hogy az estéli haragot tedd el reggelre. És ugye, mikor hazaért, már majdnem hazaért, akkor hát mit látott, hogy a felesége egy legény csókolgat éppen az ajtóba, és az ő kedvenc puskáját, amit rábízott a feleségére, hogy amíg oda van, addig nagyon vigyázzon arra puskájára, hát az pont odaadta a legénynek, és aztán a legény meg elment. És akkor rettenetesen dühös lett, és aztán, hogy ő most mit fog a feleségével csinálni, de eszébe jutott a csodálatos bölcs mondás, és bement, és hát köszöntek, csókolták egymást, mit tudom én, úgy tett, hogy mintha nem látott volna semmit, lefeküdtek, reggel felkelt, és megkérdezte a feleségétől, hogy hát hol van az ő kedves puskája, és a feleség azt mondta, hogy hát egy nagy tolva él itt a környéken, aki megüzent, hogy el fogja lopni a kedves puskát, és ezért az öcsének odaadta a puskát, hogy vigyázzon rá. És ugye hát akkor kiderült, hogy hát végül is nem történt semmi hűtlenség, sőt ugye az asszony nagyon is bölcsen járt el, és nagyon jó volt a tanács, megmentette a házasságot. Most térjünk vissza, hogy a bibliai házassággondozás. Itt két nyelven, itt fel angol, meg magyarul van, és ez a csodálatos Efézus beliekhez írt Pál apostol által írt ige. A haragusztok is ne vétkezzetek, a nap ne menj el ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Ugye látszólag ugye ellentétes, hogy az estél haragot tedd el reggelre, a nappali haragot meg ugye az igyekez még az estél megoldani, ez csak egy látszólagos ellentmondás. Benne van az is, hogy ne halasszuk a végtelenség sok túl sokáig a megbocsájtást, a haragnak a megoldását, de az is benne van, hogy hát azért adjunk egy kis időt a megnyugvásra. Na most ez a, nekem ebből a különböző azt tetszik, hogy helyet se adjatok az ördögnek. Ez egy fantasztikus dolog, mert ugyanis erről van szó. Erről van szó, hogy az ördög, amely szilárd meggyőződésem szerint egy, és azt hiszem, hogy legalábbis a hatásában mindenki tapasztalja, hogy nem egy vicces figura, hanem egy életellenes szellemi erő, szellemi nagyhatalom gyakorlatilag, akinek az egyetlen célja az, hogy minden működő emberi kapcsolatot tönkre tegyen, és végül pusztulást és káoszt okozzon. Ezért is hívják ugye a bizonyos, azt hiszem görögül úgy, hogy diabolosz. Igen,
szétdobáló.
Ami azt jelenti, hogy szétdobáló szó szerint. Tehát minden szétdobál, minden szétrombol. És az ördögnek vannak bizonyos esélyei. Tehát tulajdonképpen úgy van fordítva, úgy is fordítják, hogy esélyt se adjatok az ördögnek. Ez is meg itt a jobb értető fordítás. Mert az ördög bizonyos helyzetekben könnyebben hát ki tudja használni az embernek a gyengeségét. Tehát például ilyen, mikor mondjuk valaki fáradt, vagy valamikor nagyon kimerült, vagy nagyon éhes, vagy nagyon ingerült valami más ok miatt, és akkor ezt az ördög kihasználja, és akkor olyan helyzetbe hozza gyakorlatilag, amikor hát elbuktatja, tönkreteszi. Tehát ezért kell elrendezni a haragot, hogy ne adjunk helyet az ördögnek.
Hát mi is az a harag? Érzelmi indulat. Ez nagyon jó kifejezés. És a léleknek is indulata gyakorlatilag, hogyha valami nem sikerül az életünkbe, valamit megterveztünk, és abba beleszólnak, nem úgy tudjuk megtervezni, megkisebbítenek valamivel bennünket, vagy az önérzetünket megsértik, akkor az bizony indulatot vált ki belőlünk, és kemény haragot. Biztos, hogy nem kell nekem ecsetelni, mert valamennyien átéljük, hogyha valami nem sikerül az életünkbe csalódásért, akkor bizony haragszunk. És hogyha ez a haragunk, ez társul azzal, hogy ezt én meg fogom torolni, akkor ez már bosszú, és ez egy magasabb foka a haragnak. Akkor pedig, hogyha nagyon szép a magyar nyelv, mert ugye, hogyha hirtelen jön ez a harag, hirtelen harag, akkor elönt bennünket a méreg, hogy milyen szépen van ez kifejezve, hogy milyen indulatok lappanganak bennünk. És akkor a legmagasabb foka ennek a haragnak pedig a düh. Szóval azt hiszem, hogy nem kell ecsetelni egyik lépcsőfokot sem, nagy-nagy érzelmi reakció zajlik bennünk, és ilyenkor kipirulunk, hadonászunk össze-vissza, céltalan mozgásokat végzünk a végtagjainkkal, és sokkal magasabbra emeljük a hangunkat. Hogy miért elefánt került ide erre a képre, az azért van, mert az elefánt nem felejt. Az ember viszont képes elfelejteni, illetve nem elfelejteni, hanem megbocsátani a haragot. Ebben különbözünk az állatvilágtól, és fontos is, hogy megbocsássunk. Meg kell tanulni, és azért lenne fontos, hogy fiatalon megtanuljuk, mert akkor az az életünkben sok-sok megpróbáltatáson keresztül kihúzna egy haragosabb periódusból bennünket, úgyhogy igyekezzünk tanulni gyakorlatilag az első perctől fogva.
Azt szeretném még hozzátenni, hogy a Márta mondta, hogy méregbe gurul az ember. Tehát, és ez biológiai bebizonyított tény, hogy ugyanis ilyenkor olyan anyagok keletkeznek a szervezetbe, amelyek gyakorlatilag mint sejtméreg működnek. Tehát ez nem képletesen hangzik ez, de nagyon is valóság, és életet veszélyeztető tényező. Tehát, hogyha valakibe ez a méreg úgy felhalmozódik, vagy túl gyakran gurul méregbe, úgymond ez az egészségére mindenképpen ártalmas.
Magas vérnyomás, vagy vérzés hátterében, infarktusok hátterében, szóval ott lehet a harag.
Még nagyon is, például aszma, például nagyon sok ilyen úgynevezett pszichoszomatikus betegségnek a hátterébe, és a fel nem dolgozott, tehát a kellően fel nem dolgozott düh, feszültség, méreg, stressz, tulajdonképpen ezek a stresszbetegségek. A harag célja. Tehát tulajdonképpen a harag az önmagában az, hogy képesek vagyunk haragudni, az önmagában nem rossz. Tehát Isten így teremtett bennünket, hogy amennyiben igazságtalanság történik, akár velünk, akár a családunkkal, vagy valakivel, aki nekünk nagyon fontos, akkor egyfajta indulat gerjed bennünk, és ez az indulat, tehát pozitív értelemben, tehát az Isten eredeti terve szerint, arra ösztönöz bennünket, hogy igyekezzünk az igazságot helyreállítani. Az igazság helyreállításának a szándéka. Ez az igazságérzet, ez Istennek az adománya. Ugyanis mindjárt tudjuk azt, hogy milyennek kellenének lenni a dolgoknak. Ugye tudjuk, hogy például akkor lenne jó az élet, hogyha mindenkinek meg lenne minden szükséges, ugye nem lennének természeti csapások, nem lennének háborúk, nem lennének különböző szerencsétlenség, nem lennének szegény emberek. Tehát nagyon sok mindenről tudjuk, hogy ez nem jó, és hogy kellene annak a dolognak jónak lenni. Tehát van erről egy valamilyenféle ősi tudásunk, hogy milyen, mint amikor a teremtettségnél Isten azt mondta, hogy minden igaz, igen jó, mert jónak teremtett mindent, csak aztán később minden elromlott, és minden eltorzult, de a tudás, hogy milyennek kellene lenni, és hogy mi az igazság, és hogy kellene legalábbis, hogy velünk, hogy kellene másoknak igazságosan bánni, arról nyilvánvaló tudásunk van, még szinte az egész kisgyereknek is van egyfajta igazságérzete, ami nagyon-nagyon meglepő, de magam a saját gyerekeimen is tapasztaltam. Elmondhatom azt a történetet, hogy egyik lányunk valamiért úgy érezte, hogy mi túl szigorúak voltunk hozzá, még nagyon kicsi volt, még nem tudott írni, olvasni, de viszont megkérdezte, hogy mennyi a rendőrségnek a telefonszámon, mert vele igazságosan történik, hogy felhívja a rendőrséget. Azóta is rengeteget nevetünk be, hogy milyen igazságérzet, amely egy pici gyermek, most független attól, hogy igaza volt-e vagy nem, ő úgy érezte, hogy nem bántunk vele méltányosan. De hát az igazságérzet Isten adománya, teremtés tökéletes voltából származik, ahogy a dolgoknak lenniük kellene, de hát persze nem úgy vannak. Tehát az lenne tulajdonképpen ez az indulat, arra kellene, hogy bennünket rávezessen, hogy a kapcsolatot, a megromlott kapcsolatot helyreállítsuk, és az igazságtalanságot megszüntessük. Tehát pozitív tettekre kellene eredetileg ez a terv, az igazságtalansággal szemben, hogy erre ösztönözzön bennünket, helyesen kezeljük a haragunkat, akkor helyre tudjuk állítani az elromlott kapcsolatot. Fontos az, hogy érezzünk haragot olyankor, amikor valami gonosz dolog történik körülöttünk, a családunkban, vagy ellenünk, vagy a szeretteink ellen. Ugyanis a közömbösség az pontosan azt bizonyítja, ebben az esetben valaki közömbös tud maradni, mondjuk amikor valami sérelem éri mondjuk a házastársát például, és őt igazából nem érdekli, az egy rendkívül negatív jelenség, és azt jelenti, hogy nem fektet energiát a kapcsolatban, nem érdekli tulajdonképpen. Tehát nem elkötelezett. Két döntő kérdés azonban fel kell tenni a haragunkkal kapcsolatban. Tehát hogy a megoldásra törekszünk-e, és hogy a szeretet motivál-e abban, amit tenni készülünk. Tehát akkor jó a harag, akkor érje el a célját, hogyha erre a két kérdésre igennel tudunk válaszolni.
Jézus is haragudott a Bibliában, mégpedig haragudott a farizeusokra, mert a farizeusok törvényeskedők és szeretetlenek voltak. Példaként ugye szerepel, hogy fellázadtak Jézus szombaton való gyógyítása ellen. Holott, amikor a saját állatukat kellett szombaton kimenteni, akkor eszébe nem jutott senkinek a törvény, hogy ez helytelen és nem szabadna csinálni, de Jézust ezért megvetették, hogy ő szombaton gyógyított. És haragudott nem csak a farizeusokra, a tanítványaikra is, akkor, amikor hitetlenségük miatt nem tudták meggyógyítani a holtkoros gyereket. Ő viszont a saját szeretetével igenis gyógyított, úgyhogy ez példaként van előttünk, és egy isteni modell, hogy kell cselekedni, mert hogyha véget akar vetni a bűnnek, és jó útra tényíteni a bűnöst, akkor mindenképpen oldódik a harag, helyre akarja állítani az isteni harmóniát, hogy rend legyen az életünkbe, és ne a törvényeskedéssel, hanem a szeretettel tegye ezt, és nekünk is ez lenne a dolgunk, hogy szeretettel próbáljunk fellépni olyankor, amikor haragosakkal kell a konfliktusainkat megoldani.
Azt szeretném még mondani, hogy a kép egy ilyen modern kép azt ábrázolja, amikor egy harmadik ilyen eset, amikor az is közismert, amikor ugye Jézus a templomban felborítja a pénzváltók asztalát, és leül ostorcon, és kikergeti tehát ezeket a kereskedőket, állatkereskedőket, meg pénzváltókat a templomban. Na most ezt úgy elgondolkoztam ezen, hogy miért emeli ki a Biblia külön azt, hogy Jézus leül és ostorcon, ugye? Na most nyilvánvaló, tehát azt jelenti, hogy Jézus nem az első indulatában cselekedett, mert amíg az ember megfon egy ostort, addig mindenképpen eltelik valamennyi idő. Tehát nem véletlenül van ez kihangsúlyozva. És még ugye két dolog, hogy nem ütött meg senkit Jézus. Tehát ez egy ilyen jelképes, mint egy prófétai cselekedet volt. Azt jelentette, hogy ő azzal az igényen lép fel, hogy ő az Isten nevében jött és megtisztítja a templomot. A másik pedig az, hogy nem adta oda a tanítványainak se adott, hogy akkor, na most már elfáradtam, vagy parancsoljatok, üssétek ti őket. Szóval nem hatalmaz senkit fel Jézusnak ez a cselekedete sem, hogy mi egymással szemben ostort használjunk, vagy kemények, vagy kegyetlenek legyünk.
És mit jelent a harag a házasságban? Ugye kielégítetlen szükségleteket, mert akkor lobbanunk haragra, hogyha valami nem úgy történik, ahogy mi szeretnénk. És milyen kielégítetlen szükségek, alapvető szükségletei vannak például a feleségnek? Hát ugye a biztonság elvárja, erről már beszéltünk egyébként korábban, hogy elvárjuk, hogy a férjünk az, aki nekünk a biztonságot szolgáltassa, és emellett a biztonság mellett nagyon fontos, hogy elismerjenek bennünket, nagyon fontos, hogy ránk szánjanak időt, ugye az odaszánt minőségi időről is volt már szó, nagyon fontos, hogy szoros testi-lelki kapcsolatban lehessünk a párunkkal. Ha ezek a szükségletek nem teljesülnek, akkor haragra gerjedünk. De ugyanígy szükségletei vannak, alapvető szükségletei a férjünknek is, mégpedig a bátorítás, a szabadság, ugye szükség van a férjeknek a szabadságra, bármennyire is elkötelezettek velünk szemben, mégis kell nekik adni bizonyos szabadságot, és fontos az is, hogy elfogadjuk őket. Ugye, amikor a rózsaszín szemüveg van rajtunk az első időszakban, akkor minden nagyon szép, minden nagyon jó, de aztán rájövünk, hogy vannak hibái. De azért hibáival együtt mentünk mi hozzá feleségül, úgyhogy el kell őt azzal együtt fogadni, ne akarjuk megváltoztatni, hanem inkább magunk igyekezzünk változni, és támogatni, bátorítani kell. Feri bácsi mesélte egyszer, hogy ha egyszer a férjünk elkövet valami hülyeséget, akkor is támogatni kell. Mert ha őt akkor leszidjuk, és kiabálunk, és veszekedünk vele, akkor soha nem próbálkozik többet, mert nem kapta meg a megfelelő bátorítást. Lehet, hogy a következményeket közösen fogjuk nyelni, de akkor is nyelni kell, mert ezzel őt egy kicsit előtérbe helyezzük, és valóban vezetőnké válhat. És akkor ugye az előbb szó volt a saját gyerekünkről, aki nagyon haragudott ránk valami miatt, és azt is elmondtuk már korábbi előadásainkban, hogy ha a férj és a feleség szereti egymást, az a gyerekeknek nagyon jó példa. És a szeretet, az mindenképpen kisugárzik a gyerekeinkre is, és azt én azt hiszem, hogy nem lehet egyetlen ember sem, aki azt mondaná, hogy nem szereti a gyerekét. És a gyerekeink gyakran mégis úgy érzik, hogy nem szeretjük őket, mert határokat szabunk, mert nem teljesítjük minden kérésüket, és akkor lázadnak, és fel akarják hívni a rendőrséget. De nekünk magunknak kell úgy fellépni, megmagyarázni, hogy miért szabjuk a határokat, miért, ha haragos, akkor is igyekezni kell őt meggyőzni arról, hogy a mi döntésünk az ő érdekébe születik, és még ennek ellenére is előfordul az, hogy a nevelésünk az aztán csődöt mond, azért, mert ő haragszik, és nem hajlandó tudomásul venni a mi általunk szabott határokat. Mert ugye, vagy jogos, vagy nem jogos a sérelem, de nekünk mégis, és mindig mindent szeretettel, és a gyerekekkel is beszélgessünk sokat, nagyon sokat, mert a miért kérdések mellett nagyon fontos az is, hogy megérthessék azt, hogy az a döntés, amit tettünk, az ő érdekükbe történik.
Egyébként tervezik majd a következő évben, hogy egy kicsit a gyereknevelésről is fogunk előadásokat tartani. Nagyon jó anyagaink vannak. A Pálhegyi Feri bácsinak a lánya, akiről egyszer már egy szó volt egyik előadáson, ő neki nagyon sok anyaga van a gyereknevelés, ő kifejezetten egy jó pedagógus, hogy a Feri bácsi seretleg ad volt, és nagyon, és hát is maga is nyilván gyermekeket nevel, két nagy lányuk van, és nagy tapasztalata, nagy bölcsessége van ezen a téren. Nem, hogy ez csak egy kis kitérő volt, most jön az indokolt és indokolatlan harag közötti különbségtétel. Az előzőkben már utaltunk arra, hogy hát a harag az önmagában, az, annak megvan a célja, értelme, de különbséget kell tenni az indokolt és indokolatlan harag között, és ez a nehéz. Hogy ismerhetjük fel ez egy táblázatot, ez Feri bácsiéktől van ez a táblázat, nem én találtam ki. Az indokolt haragnak a meghatározása, valós sérelem, vétség, igazságtalanság váltja ki. Tehát valós sérelem. Az okok, törvények, erkölcsi szabályok megszegése. Felismerés a két. Igen, valóban történt-e vétség, és ismerem az összes körülményeket, és a helyes reakció, szeretetteljes konfrontáció, vagy felülemelkedés a probléma. Ezt majd részletesebben a továbbiakban kifejtjük. Az indokolatlan haragnak a meghatározása vélt sérelemből, téves helyzetértékelésből ered, okok tárgya kiváltotta bosszúság, emberek okozta kellemetlenség, irreális elvárások. Felismerése a haragot frusztráció, csalódottság vagy kudarc érzése kíséri. Tehát az érzelmek kísérik, erről lehet felismerni, tehát ilyen negatív érzelmek inkább. És a helyes reakció, uralkodjunk a haragunkon, és tisztázzuk a helyzetet.
Indokolatlan harag esetén is.
Igen, hát persze az indokolt, majd arról szól, hogy hogyan tudjuk kontrollálni a haragunkat, de igen, jól mondja már, indokolatlan harag esetén is uralkodjunk. Ez azért fontos kiemelni, mert vannak olyan pszichológusok, akik azt mondják, hogy hát az úgy nem jó, hát akkor beteg leszel, mert minden, hát nyugodtan tűzön ki magad, ereszd ki a haragodat. Ezt mi nem ezen az állásponton vagyunk, és majd kisfejtjük, hogy ennek milyen veszélye lenne, ha valaki tényleg egy az egybe kiereszti magából a haragot. A Biblia is azt tanácsolja, Zsoltár 5. vers. Ha felindultok is, ne vétkezzetek, gondolkozzatok el, fekvőhelyeteken is csillapodjatok le. Ez is ugyanaz, mint az esti haragot ezzel reggel. Tehát már azt a Biblia már is akar reggel, mert tudta, hogy előbb nyugi, nyugodj meg, gondold át, és ne indulatból ne vétkezz, ne roncsd a helyzetet tulajdonképpen. Hát a harag kezelése. Na most a legfontosabb dolog, amit én magam is átgondoltam, ezt, tehát és tényleg teljes meggyőződéssel tudom mondani, hogy a felelősséget nem szoktuk elismerni a haragunkért. Ez, ebben láttam a legnagyobb problémát. Tehát mindig más a hibás, többnyire. Tehát ezt most saját magamról is mondom, hogy én is nagyon sokszor úgy érzem, hogy mit tudom, elromlott az a vacak fűnyíró, akkor nyilván nem én vagyok a hibás, mert mit tudom, én nem tartottam karba, vagy nem kezeltem megfelelően, vagy egyszerűen tudomásul venni, hát ilyet, így jártam, ilyet vettem, mindig valaki mást hibáztat az ember, de nagyobb dolgokban is, vagy egyéb dolgokban, pláne a személyekkel való konfliktusnál is mindig valakit felbosszantanak mások, persze. Persze, tehát itt kezdődik a baj, hogy nem ismerjük el elsőbb a felelősségünket, és áldozatnak tekintjük magunkat, hogy mi vagyunk az áldozatok, minket bosszantottak fel. És holott, ugye az itt a kérdés elsősorban, hogy milyen érzések, milyen indulatok vannak bennünk, és hogyan viszonyulunk a másikhoz, itt elsősorban ugye a házassággal kapcsolatban van. Ez a harag érzés, ez nagyon jó kihoz, olyan, mintha egy villám fénye belevilágítana a sötét éjszakába, ugyanúgy a lelkünk mélységeibe is belevilágít nekünk ez a haragnak az indulat, és nagyon is jól kihozza, hogy mi van a szívünkben. Például nagyon ugye elhangzott, ami tiszteletes úrunk is elmondott a példázat ott a templomban, hogy egy pap szögelt a kerítést, és egy kisfiú ott
a fia?
Nem a fia, drágám, egy idegen kisfiú. Egy idne a fia, az nem a fia. Pont ez a poén bennem. Nem gerjedtem. A kisfiú nézte, hogy a pap szegeli a kerítést. És a pap megkérdezte, hogy kisfiam, ennyire érdekel téged az ács munka, vagy a kerítést csinál? Nem, azt mondja, engem az érdekel, hogy mit fog mondani, hogyha az újjára is. És ez nagyon is jellemző, tehát hogy az első indulatunkban milyen kifejezéseket használunk. Tehát ez tényleg nagyon, nagyon jellemző, és nagyon elszomorító dolgokat tud az emberből kihozni az indulat. És nyilván a másikhoz való viszonyulásunkat is meghatározza. Tehát a haragkezelésnek a két rossz módját szeretném még itt elmondani. Az egyik a megtagadni a haragot, tehát visszafojtani, hogy nincs semmi baj, nem történt semmi. És hát ez pillanatnyilag ugyan jelenthet valami átmeneti megoldást, de nagyon súlyos hátulütője az, hogy ez az elhalasztott harag, ez későbbében egy váratlan kitörésben nyilvánulhat meg. Tehát mondjuk rá egy saját példát, ugye? Saját példát. Ne ijedj meg, nem. Ezt nem beszéltük meg, de megbeszéltük igazából ezt is, de már nem néztem. Az a saját példa, hogy mikor rendeltem a háziorvosi rendelőbe, és volt valami nagyon nehéz beteg, Isten bocsássa meg neki, aki semmit nem értett meg, állda mindig visszakérdezett, amit mondtam neki, szóval rettetes problémák beteg volt, és hát én összeszorítottam a fogamat, mondom, hát ő beteg, hát nem nyilvánvaló, hogy tűrök, nyelek, és hát valahogy túl is éltem ezt a dolgot, mindenféle látható konfliktus nélkül. Igen, de utána bejött egy gyógyszerismertető. Ugye? És ez már sok volt nekem. Szegény gyógyszerismertető nem tudta, hogy miért vagyok olyan goromba. Nem, azért remélem, hogy nem voltam túlságosan goromba, de hogy olyan mufurc voltam vele szemben, meg ezért, hogy gyorsan mondja, meg mit tudom én, és valahogy hogy gyorsan leráztam. Ennek az az oka, ugye, hogy az előző esetben azt a feszültséget kénytelenségből visszanyertem. Tehát megvan ennek a hátránya, tehát a harag megtagadásának megvan a hátránya. Nyilván majd elmondom azt is, hogy mit kellett volna helyesen, vagy mit kell ilyenkor helyesen csinálni. Már utólag tudom, de mikor az emberek hirtelen jön ez a dolog, akkor nem olyan egyszerű. A másik, a még rosszabb, az, hogy átadjuk magunkat a haragnak, a harag életállapottá válik. Ez valami borzalmas dolog, amikor már magam vagyok a harag. Tehát, és akkor ez egy olyan jellemtorzuláshoz vezet, amikor egy ilyen állandó kritikus, mindennel elégedetlen, kötekedő, tehát egy ilyen borzalmas, összeférhetetlen és keserű, és gyakorlatilag egy eltorzult lelkű és idővel eltorzult egészségi állapotú emberré válik. Most egy ilyetre mondjuk példát, ezt meg tudtam nézni, bevallom őszintén a Kékfény című műsort, érdekelnek ezek a bűncselekmények többféle szempontból is, és volt benne egy 70 valahány éves öreg ember, aki agyon ütötte az egyetlen ismerősét, gyerekkori barátját, aki még szóba állt vele. Egy rettentő összeférzen kötekedő ember volt, és agyon ütötte és elásta a disznóba, és aztán a disznók túrták ki, borzalmas. Borzalmas dolog, de maga az embernek az egész előélete mutatja, hogy ő maga volt a harag. Tehát maga volt, mindenkire haragudott, mindenkivel konfliktusa volt. A barátjával is összeszólalkozott állítólag valamin, és egy éppen elég volt a gyilkosságra. A harag kezelése. Hát ugye itt vannak ilyen haragúvó képek, borzalmas megnézni is. Tehát most ugye azt mondjuk, hogy mit kellene csinálni. Tehát először is ismerd el, hogy haragszol, de tarts mértéket. Tehát figyelj, ez egyfajta, hogy még önreflexióról van szó, önismeretről, ön odafigyelésről, hogy tényleg most haragszom ezt. Nem kell hangosan kimondani, de magamban el kell ismerni, hogy de ugye meg kell próbálni természetesen viselkedni, mert hiszen ez az egész civilizációnak ez a lényeg, hogy az ember a pillanatnyi szükségleteit el kell tudja, hogy halasztania. Tehát nem, ha például mondjuk nagyon éhes vagyok, és mit tudom én, elmegyek egy étterem előtt, akkor nem rohanok be, és nem kapom ki a sült csirkét az első vendégnek a tányérjáról, vagy ilyesmi, az természetes, hogy az ember a szükségleteit elhalasz, tehát ezért kell, ezért viselkedni kell. Nyújtasd le magad, és gondolkozz, kérj időt. Erre Bandi bácsi egy nagyon jó módszert mondott, és ezt nagyon érdemes, már elmondtam máskor is, mindenütt nagyon érdeklődéssel fogadták. Tehát arról van szó, hogyha ha valaki nagyon haragszik, és pillanatban nem tud azonnal abból a helyzetből kikerülni, mint mondjuk én a nagyon nyűgös betegtőlnek a helyzetéből, akkor is meg kell próbálni időt kérni olyan módon, hogyha már nem bírod tovább, akkor mondd, hogy bocsánat, és menj ki a WC-re, elnézést, hogy maradj ott addig egy néhány percig, amíg egy kicsit le nem nyugszol, és utána húzd le a haragodat. Úgymond jelképesen, szimbolikusan húzd le a WC-n. És én nekem ez nagyon tetszett, és bizonyos esetekben ezt nagyon jó módszernek tartom.
Bocsánat, a Gyökösi Bandi bácsi is lelkész, és ilyen lelkigondozói füzeteket jelentetett meg, és tőle tudjuk ezt a megoldást.
Igen, és őt is személyesen ismertük, és nagy hatással volt ránk. Tehát nyilván ez egy módszer, de másképpen is, amennyiben lehet, ugye az ember egy kicsit távolodjon el a haragjának a tárgyától, hogy le tudjon nyugodni, és időt kell, kérjen időt. És a legfontosabb dolog az, hogy sürgősen bocsáss meg a saját érdekedben. Ugye elsősorban ugye mindig a házasságra kell gondolni, tehát mi házassággondozással foglalkozunk, tehát hogyha a házastársal van kapcsolatban, akkor már előre, tehát előre elhatározott módon megbocsájtunk a házastársunknak. Tudjuk, hogy ő is ember, nyilvánvaló, hogy fog olyan dolgokat is mondani, vagy cselekedni, ami nekünk nem fog jól esni, de ezt kölcsönösen el kell határozni, hogy akkor is megbocsájtunk egymásnak. Most a megbocsájtásról még sokszor lesz szó, mint hogy volt erre külön előadás is, ez nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a megbocsájtás ez nem valamilyen extra dolog. Tehát az ember azt gondolná, hogy hát hiszen az élet amúgy se könnyű, akkor az Úristen hogy kérhet még olyat tőlünk, hogy még bocsássunk is meg, mikor mi vagyunk az áldozatok, minket érnek a különböző bajok, kellemetlenségek, sérelmek, stb. Ez pont a mi érdekünkben van. Tehát a megbocsájtás az nem azt jelenti, hogy ezen túl aztán, hogy tudom én, a lábtörlője leszek annak, aki engem megsértett, és elmoshatja velem a padlót. Tehát nem, ez megint egy nagy félreértés, hogy ha te keresztény vagy, akkor tartod a másik országot, és stb. Ezek szimbolikus dolgok. Tehát Jézus is, mikor verték, nem tartott oldalvér a másik orcáját. Tehát ezzel csak azt a szeretetnek és a megbocsájtásnak a magas fokát kifejezte ezzel a kifejezéssel. A megbocsájtásnak a célja az, hogy tedd le a haragodat, mert hogyha cipeled, akkor belebetegszel, belepusztulsz. Tehát a saját érdeked. Tehát egyszerűen egy saját jól felfogott érdekünk, hogy meg tudjunk bocsájtani. És még egy nagy hatása van a megbocsájtásnak, még pedig az, hogy ezáltal, tehát hogyha letesszük ezt a cipelt haragot, akkor tovább, tehát nyitottak maradunk a kapcsolat rendezése felé. Tehát felőlük, tehát részünkről nincs akadálya, hogy rendezzük a kapcsolatot, de a kapcsolat rendezése az már két emberen múlik. Tehát nem arról van szó, hogy velem ezentúl fel lehet törölni a padlót, hanem arról van szó, hogy én kész vagyok, amennyiben te is kész vagy, ugye, hogy rendezzük ezt a kapcsolatot. És persze ez már egy hosszabb és kölcsönös dolog. Például a bizalmat elveszíteni egy pillanat alatt el lehet. Ugye, tehát mit tudom én, valaki rádöbben, hogy a házastársam mondjuk megcsalta, nem hiszem, hogy ezt nagyon jól élné meg a legtöbb ember, és a bizalom azután is változatlan maradna. De utána, ha megtörtént a megbocsájtás, hosszú idő után azért legalábbis az esély megvan arra, hogy visszaépülhet a bizalom. Itt megint felírtunk egy Biblia igét, többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Valóban hihetetlen nagy dolog az, hogyha valaki higgadtan és nyugodtan tud viselkedni ebben a helyzetben.
Szóval ugye Imre beszélt a gyakorlati dolgokról, hogy viselkedj, meg kérj időt, és mindenképpen meg kell bocsátani, de a harag kezelésének azért vannak egyéb módjai. És fontos az, hogy verbalizáljuk, szóval öntsük szavakba, hogy mi a haragunknak az oka. És ezt tehetjük egy bizalmas baráttal. Most ezzel kapcsolatban beszélgettünk Imrével, hogy ahhoz azért nagyon bizalmas barátnak kell, hogy kiöntsük a szívünket, és elmondjuk, hogy miért is haragszom én most a férjemre. Mert ezzel egy kicsit el is árulom őt. Tehát feltétlenül csak olyan valakinek mondjuk el ezeket a dolgokat, aki valóban bizalmas barátunk, és aki megért bennünket, és akkor nem kell keresni a szavakat, akkor nem kell csúnyán beszélni, nem azt mondom, de akkor nyugodtan mondjuk ki, ami fáj, és ne vizsgáljuk felül, hogy most helyesen fogalmaztam, nem helyesen fogalmaztam, öntsük ki a haragunkat. Szóval először is lehet egy bizalmas barát. Aztán írjunk naplót. Írjuk le a naplóba, hogy miért sértett meg, mit csinált, mit nem csinált, és akkor később, ha ezt visszalapozzuk, rájövünk, hogy hát csacsiság volt az egész, vagy egyszerűen át tudod nézni, hogy miért is sértődtem meg annyira, mi bosszantott fel, és miért kellett nekem ebből ekkora cirkus csinálni. Szóval mondjuk el a naplónknak. Nagy szerencséje van annak, aki hívő, mert akkor felfelé panaszkodik. De ez tényleg ugyanígy nyugodtan kiünthetjük a szívünket, elmondhatjuk az Úristennek, hogy mi is a bajom most per pillanat, és mi okozta a haragomnak az okát, és ott se kell szépíteni a dolgokat, szívünkből beszéljünk, és lesz rá megoldás. És nagyon fontos dolog, hogy imádkozzunk a haragosunkért is. Tehát ne csak magunkért, a magunk haragját mondjuk el, hanem imádkozzunk a haragosunkért is. És hát én most azt mondom, hogy mindezt szeretettel, és egy nagyot sóhajtok mellé, mert hát azért valamennyien átéljük, hogy amikor felső cén vagyunk, akkor nem olyan könnyű ezt úgy szeretettel elmondani, hogy mit is szeretnénk mi máskor másként csinálni. És mindig mindent meg kell bocsájtani, ezt mindig hangoztatjuk és hangsúlyozzuk, kivéve, ha olyan dolgot művel, ugye Imre hivatkozott a megcsalásra. Szóval, hogyha megbocsájtottunk, és úgy érezzük, hogy ezzel vége a félrelépésnek, akár egyik, akár másik részről, és lezárható az ügy, nehezen gyógyul a seb, de akkor is meg kell bocsájtani. De hogyha annak ellenére, hogy megegyeztünk, hogy többet ilyen nem lesz, hanem sorozatba bekövetkezik, akkor bizony nincs más út, mint szakítani kell egymással. Azt mondta a Feri bácsi, hogy ő nagyon kevés embernek mondta azt, hogy váljon el. De amikor ilyet tapasztalt, akkor mégiscsak azt javasolta. Úgyhogy igyekezzünk minél előbb rendbe tenni a saját haragunkat a másik féllel szembe, és szeretettel megbocsájtani. Még azt akkor is, ha nem könnyű. Semmi más.
Annyiba kiegészíteni Mártát, vagy hát ellentmondanék Mártának, hogy megbocsájtani mindig meg kell, de nem szabad eltűrni a gonoszságot. Ja. Tehát bűntársa ne legyél, tehát a bűnben ne legyél neki társa. Az rendben van, hogy megbocsájtasz, mert ez a saját lelkeden könnyített. A másik pedig az Istennek való panaszkodásnak a dolga. El kell olvasni a 109. Zsoltát. Ez fantasztikus.
Panasz
Zsoltár. Ugye a Dávidnak, Dávid írta ezeket a Zsoltárokat, Dávid király, ugye valami rettenetesen nagy sérelme volt, és az Istennek teljesen őszintén elmondja, hogy mit kíván ennek az embernek, aki így bánt vele. Hát valami, hát semmi jót, azt majd olvassátok el. Még az unokájára is átkot kért annak az ember. Tehát valami olyan dolog, hogy egy hívő ember, hát mondhat ilyet. Hát az Istennek mondta, az Isten ismer bennünket éppen eléggé, és tudja, hogy mi van a szívünkben, és neki igazán őszintén minden indulatunkat lepakolhatjuk, és ez a helyes megoldás. Tehát ez egy csodálatos előnye a kereszténységnek, ezért szoktam mondani, hogy nem csak arról van szó, hogy majd a halálod után, tudom én, a mennyországban egy kis felhő fog szárfát pengetni, ez nagyon szép, de nem erről van szó, tehát nem ez a kereszténységednek most itt van csodálatos hatása arra, hogy olyan minőségi életet tudjál élni, amire különben nem lennél képes. Isten így tervezett bennünket, hogyha az ő utasításait betartjuk, akkor képesek vagyunk egy ilyen magasabb szintű életet élni. És ezért tartjuk ezt nagyon fontosnak.
És haraggal ne fizessünk a haragért. Mózes könyvében, római levélben is van róla szó.
Pedig Mózes is aztán tudott haragudni, amikor lejött a hegyről, aztán látta, hogy az izraeliek egy hatalmas nagy orgiát rendeznek, hogy evett, hívott a nép, és leült játszani. Ugye itt nem társas játékot játszottak, vagy sakkoztak, hanem egy bizony nagy orgiát rendeznek, és akkor tapasztalták meg, hogy kihozta őket az Isten a száraz lábbal a Vöröstengeren keresztül, és már is ugye bálványisten csináltak maguknak. Ugye Mózes persze összetört az aranygyapjú, vagy aranyborjút, és megitatta velük a vízbe oldott aranyat, ezt nem tudom, hogy csinálta, de minden esetben biztos nagyon hatásos volt. Még egy valamit szeretnék mondani, hogy közben eszembe jutott a sok fejtségés közben, hogy a katolikus testvéreinknek igenis van egy nagyon előnye, ezt így reformátusként mondom, hogy van lehetőség a gyónásra. Hogyha ez tényleg olyan, tehát nem egy olyan formális, egy olyan ledarált, mit tudom, micsoda, hanem egy ilyen mindkét oldalról egy komolyan megélt dolog, akkor ez biztos, hogy nagyon sokat segít. Nem csak azért, mert kap egy
feloldozást,
meg egy elégtételt, egy formális elégtételt, hanem pont ezáltal, hogy a benne lévő feszültséget tulajdonképpen a papon keresztül valahogy az Úristen elé tudja helyezni. Most remélem, a reformátusok nem botránkoztak meg ezen túlságosan, de hát nekem ez az érzésem. Tudom, hogy mint sok mindennel ezzel is hát visszaélések is, meg sok minden történt, de ez valahogy ez sokszor ugye a fürdővízzel együtt kiöntjük a gyereket is jelszóval. Persze elvileg persze a reformátusoknál is van lehetőség lelki beszélgetésre, meg ilyesmi. Erre utal Márta, hogy egy nagyon bizalmas barát. Például sokszor, hogyha valakinek olyan testvére, olyan jó testvére van, az nagyon nagy kincsám, szóval, akinek tényleg elmondhatja ezeket a dolgokat, és nem árulás, mert annyira jól ismerik már egymást, és tudja, hogy annyira megbízhat benne. Hát ez a testvér nyilván, hogy olyan születésjogán lévő testvér, de hát nyilván lelki testvér is lehet.
És egyszer olvastuk, vagy el is mondtuk, azt hiszem, hogy a katolikusok között kevesebb az öngyilkosság, és ezt a gyónással magyarázták, hogy lehetőségük van a gyónásra, és ezzel meg is tudnak könnyebbülni.
Na, azt hiszem, hogy most elmondtuk a véleményüket erről, de hát azért mondjuk, ez a mi véleményünk.
Na, és a harag kezelése még. Jó tulajdonképpen a haragunk, mert segít bennünket az önismeretben. Hát egy-egy kemény veszekedés után úgy magunkban nézhetünk, hogy mire is vagyunk képesek. Úgyhogy mélyíti az önismeretünket, és megelőzhető a harag megfelelő kommunikációval. Olyan sokat beszéltünk arról, hogy igenis beszélgetni kell, elmondani, hogy mi bánt. Elmondani azt, hogy ebből a veszekedésből, ebből a haragból én mit éreztem. Mindig én közléseket kell mondani, és nem pedig figyelmeztetni a másikat, hogy bezzeg, hasonlít a szanyádra, meg egyebek, hanem azt, hogy én ezt most úgy éreztem, hogy ez a beszélgetés, vagy ez a harag mit váltott ki bennem, én miket éreztem. És nyugodtan megmondhatjuk a férjemnek, vagy a feleségemnek, hogy szeretném, ha egy következő alkalommal ilyen harag veszekedés történik, hogy szeretném, hogy befejeződjék és megoldódjék a haragunk. Ezt meg lehet beszélni, sőt, még azt is megkérdezhetjük tőle, hogy én mit segíthetek neked abban, hogy ez ne így következzék be a következő alkalommal. És nagyon fontos az, hogy ütköztetni kell a gondolatainkat, nem szabad a szőnyeg alá seperni a nehézségeket, igenis meg kell beszélni, konfrontálódni kell, és ítélkezés nélkül kell ezeket a dolgokat megbeszélni, és hát ugye már az előbb említettük, hogy haraggal ne reagáljunk, vagy a haragra, és figyelmeztethetjük arra is, hogy az a viselkedés hova vezethet, de mindig minden szeretettel. Tudom, hogy nehéz ezt megvalósítani, én is könnyen beszélek, így mondom nektek, de törekednünk kell rá, és tanulnunk kell. Szóval napról napra tanulni.
Legalább igyekszünk ezt megcsinálni. Igen. Az igaz ember szája bölcs tanácsot ad, az igaz ember ajka segítő szavakat szól. Tehát, hogy segítenünk kell egymásnak, hogyha azt akarjuk, hogy a házasságunk stabil legyen. Ezt most én mondom. Ugye? Ez a kép a devecseri iszap katasztrófát ábrázol. Tehát emberi természetünk elkerületlen belejárója a harag, meg kell tanulnunk helyesen kezelni, és ezt a tanulást már a házasság kötés előtt meg kell kezdeni. De nagyon fontos, hogy megismerjük, hogy a másik hogy reagál. Sokszor az van, hogy mondjuk jól esik mondjuk egy hölgynek az, hogyha agresszív a házastársa másokkal szemben. Ugye? Mert ez neki előny, tehát mit tudom én, előre jutnak, előre furakodik a sorba, vagy beviszi oda, ahol másoknak várni kell, vagy beszól másoknak a hölgy érdekében, vagy ilyesmi. De azért érdemes elgondolkozni, hogy mi fog történni akkor, hogyha ez majd bele. Tehát ő lesz az alanya ennek a rámenőségnek, és ez már a gyakorlat, persze nyilván vannak rámenős hölgyek is, bocsánat, biztosan vannak, de hát ilyen egy kicsit hát haragosabb vagy agresszívabb természetű hölgyek, tehát ezt már a házasság előtt is meg kell egymást ismerni. Van egy olyan hasonlat, hogyha ha leöntöd, amit a mennyasszonyod ruháját vörösborral, akkor többet megtudsz a jelleméről, mint hogyha mit tudom én, hónapokig jártok együtt, és vagy rájussz a kalapjára. Tehát ezt olvastam valahol, és valóban egy
ilyen
kiéletett helyzetekben valóban nagy önismeretre, meg emberismeretre lehet szert tenni. Tehát a nem kezelt harag és a nyomában járó megbántás megbontja a házasság egységét, és mint egy lavina, tehát azért van ez a kép, temeti maga elé a házasságot. A megbocsájtásról már ugye sokszor beszéltünk, most ezt nem akarom kihangsúlyozni még egyszer, csak annyit róla, hogy ez egy elhatározás, nem érzelem, hanem elhatározás kérdése, nyitottak maradunk a kapcsolatunk rendezése iránt. És most eljutottunk a konklúziókig, tehát hogy összefoglaljuk a dolgokat. A képek azt ábrázolják, hogy a villámokat látunk, meg ilyen lámpákat. És tehát, hogy a harag tulajdonképpen önmagában, mint indulat, egy hatalmas energia, ez semleges. Tehát attól függ, hogy hogyan kezeljük. Tehát az elektromosság is igazából önmagában, mint fizikai jelenség, egy semleges dolog, de mint villám felgyújthat egy házat, vagy mint energia, ugye meleget, fényt teremthet a házban. Létezik indokolt harag, ami megadja az erőt a helyes döntéseket, és a körülményektől függ, hogy hasznos vagy ártalmas a harag. Körülmények értékeléséhez szilárd identitásra, önismeretre, élet erkölcsiségre van szükség. Tehát ez nagyon fontos, hogy az embernek legyen egy szilárd belső öntudata. Tehát legyen egy jellem, legyen egy személyiség, mert mint ahogy van, hogy léghő magadhoz, mert így, mint napra ég, következik, hogy áll másokhoz felé. Ugye ez a Shakespeare írta, de régen írta már, de jól írta szerintem, mert valóban nagyon fontos a belső szilárdság, a belső érték, az önismeret, és az, hogy erkölcsi elvekhez ragaszkodjunk, olyan megélt, megtapasztalt számunkra nagyon fontos dolgokhoz. És a haragot meg kell kezelni kell, hogyha házaspárok akarunk maradni, legalábbis harmonikus házasságokban szeretnénk élni. Még egy-két gondolat, amit az előbb kimaradt, nekem kellett volna pedig elmondani a harag kezelésére, hogy mit lehet csinálni. Ugye már mondtam azt, hogy tartsunk távolságot, kérjünk időt, ezt már ugye mondtam, de azt is kell mondani, hogy például nagyon fontos a légzés. A légzésünk a legjobb barátunk. Tehát, hogyha mérgesek vagyunk, akkor légző gyakorlatokat kell gyakorolni, ajánlom, légző gyakorlatokat. Ezt itt az ember öntudatlanul is csinálja, természetesen erre tanít, hogy az ember az előbb már is van mélyet lélegzett valamivel kapcsolatban. Tényleg, amikor mélyet lélegzünk, és akkor utána kiengedjük magunkból a levegőt, és ezáltal tulajdonképpen valamennyit a feszültségünkből is kiengedünk magunkból. Ebben nincs semmi misztikum, ez egy egyszerűen fiziológiai tény, hogyha az ember a légzésére figyel, és jól átlélegzett, több oxigénhez jut, világosabban lát, az elborult elmélye egy kicsit tisztul, és ő megnyugszik. Tehát például a légzés és a kiműködés között direkt kapcsolatban. Tehát a harag, ugye a méreg, az egy serkentő, hirtelen egy heves szívdobogás érzés keletkezik, gyorsabban, mert a szívünk össze szűkülnek az ereink, ezzel ellenkezőleg a mély légzés meg megnyugtató hatású. Aztán van még egy a mozgás. Ugye nagyon fontos, hogyha ha lehet, az ember mozogja le a haragot. Tehát, hogyha van rá lehetősége, akkor menjen el sétálni, futni,
valami,
akármit, tehát valamivel, és akkor lemozogja. És például akik rendszeresen sportolnak, azoknak jobb esélyük van, gyakorlatilag hogy a haragjukat ezáltal is jobban tudják kezelni. Aztán van még egy dolog, a humorérzék. Tehát humorérzékkel jobban lehet gyakorlatilag a haragot is kezelni. Most hallottunk, vagy néztünk megint egy ilyen ridikül műsor, ezt Márta nagyon szereti, és arra figyeltem fel, hogy egy hölgy azt mesélte, hogy ő nagyon elkeserülti méregbe gurul, mikor nem találja a szemüvegét, és akkor kérdezi a férjét, hogy nem látod a szemüvegemet? És a férje azt mondja, hogy hát tudom, hogy hol van, hát hol van, azt mondja, valahol Közép-Európában. És akkor ezen nagyon neveznek, és hogy hát persze nyilván itt is a megfelelően disztingválni kell, hogy ne legyen ez a humor sértő, de sokszor nagyon jól oldja valóban a humor a feszültséget. És még azt is el kell mondanunk, hogy ha haragos emberrel találkozunk, amikor a házastársunk éppen haragszik, akkor is kezeljük olyan módon, hogy adjunk neki időt. Segítsünk abban, hogy egy kicsit térben és időben is eltávolodjon a haragjától. Természetesen ismerik el, hogy mire vágyik ilyenkor. Tehát mondjuk valaki azt szereti, hogy ilyenkor átöleljék, megnyugtassák egy kicsit. De van, aki meg azt, hogy ilyenkor hagyják békén, és aztán majd, mikor lecsillapodik, akkor utána lehet erről a dologról. Tehát nyilván kell egy ilyen társismeret, meg önismeret, hogy ki minek. De a legfontosabb, hogyha a másik haragszik, akkor neked nem szabad haragudni. Akkor igaznak kell lenni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Hogyha mind a ketten haragszanak, akkor garantált az összeütközés, garantált a katasztrófa. Tehát ilyen feszült, ideges, dühöngő emberrel, akár a házasságunkból, de akár azon kívül is az egyetlen helyes mód, hogy az ember meg tudjon nyugodni. És ahogy Márta mondta, hogy imádkozzunk azokért, akik esetleg velünk szemben nem éppen kedvesen bánnak, akár ki legyen ez. Itt megint az van, hogy ez nem egy valamilyen szenteskedés, egy olyan kegyesség, olyan álszent dolog, ugye, hogy hát imádkoztam érte. Nem. Az imádságnak nagyon direkt, azonnali lélektani hatása van. Most azon kívül, hogy van egy spirituális, misztikus, csodálatos hatása is, tehát az imádság hatására mennyei erők indulhatnak meg, de az, ami azonnal megtörténik, hogy neked a hozzáállásod azok iránt, az iránt, akiért imádkozni tudsz, azonnal megváltozik, hogy az iránt, amiért tudsz imádkozni, azonnal. Tehát ez sokszor észrevettem például magamon is, de volt egy nagyon kedves házaspár, Padrakuti öreg házaspár volt, és elmesélt az asszony, hogy egy ilyen gázöngyújtóval szokott begyújtani, és a gázöngyújtó bizony elromlott, ő szétszette, de összerakni nem tudta, nagyon elkeseredett, most hogy fog begyűjteni, elkezdett imádkozni. És mi történt? Megnyugodott, és össze tudta rakni a gázgyújtót, és ugye, az ember azt gondolja, hogy mekkora csoda. Hát igen, ekkora csoda. Tehát ez tényleg így van. Hogyha ezáltal, hogy egyáltalán az imádság által megnyugszol, és a beállítódásod az iránt, akár tárgy, akár személy megváltozik, pozitív változik, az már önmagában is a helyzetet nagyon szépen megoldja. Tehát a helyes kommunikáció, a harag felemelése, ugye azt érjük, hogy a haragunkat nem feltétlenül azon a szinten kell kezelni. Nyilván törekedjünk a megoldásra, de hogyha nincs jó megoldás pillanatnyilag, akkor egy megoldás még mindig van, egy út még mindig van felfele. Felfele. Tehát, hogyha minden út bezárul körülöttünk, akkor az Úristen felfelé még mindig van egy ajtó, egy kapu, ahol ezt az egész dolgot el tudjuk mondani, hogy az előbb is ugye ezt említettük, hogy a panasz zsoltár, ugye el tud verbalizálni tudjuk Isten felé ezt a dolgot, és a megbocsájtás, amiről már nagyon sokszor volt szó. Hát természetesen mindenről nem tudtunk beszélni, nagyon sok mindenről beszéltünk így is. Reméljük, hogy nem voltunk túlságosan zavarosak vagy érthetetlenek. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket.